Jó estét kívánok hallgatóinknak, ez a Szószátyár műsora Kálmán Lászlóval és Nádasdy Ádámmal.
Jó estét!
Nem rejtjük véka alá, hogy a műsort felvételről hallhatják, tehát amúgy sincs élő telefonszámunk, csak egy üzenetrögzítős, aminek a száma 30-183-7007. Oda várjuk a kérdéseiket, meg persze a műsor Facebook oldalára, amit Szószátyár néven lehet elérni.
Kritikát is lehet betelefonálni, hogy felháborító, amiket beszélünk.
Igen, abban elég nagy hiány van ilyen kritikából, csupa jókat hallunk. Nem kell visszafogniuk magukat. A mai adásban is hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni, mert a restanciáink egyre szaporodnak, megpróbáljuk ledolgozni. Először két egymással összetartozó kérdést szemeltünk ki, ez ebből fog állni az első blokk, mert mind a két kérdés az igekötőkhöz kapcsolódik, a magyar igekötőkhöz, méghozzá a jelentésükhöz. Én nekem ez az egyik kedvenc témám, mert ez egy ilyen kis univerzum, egy mikrouniverzum az igekötőknek a világa, rettentő bonyolult.
És a magyar nyelvnek ez egy nagyon érdekes sajátsága, a gazdag igekötő használat. Azt szokták mondani, hogy ahogy lassan kikoptak az ige idők a magyarból, ugye volt jövőidő, hogy ő álland, vagyis hogy állni fog, meg ő álla, vagyis ő állt, helyette viszont megjelent az igekötőrendszer.
Hát, hogy mennyire helyette, azt nem tudom, mert nem egyértelmű, nem ugyanaz a funkciójuk az igekötőknek, nem arról van szó.
Fordításkor sokszor észreveszed, hogy igekötővel tudod kifejezni azt, amit egy más nyelv, egy befejezett ige alakkal, vagy perfektummal fejez ki.
Oké, tehát a befejezettséget feltétlenül ki szokták fejezni, ugye az igekötős igék általában befejezett cselekvés történést jelölnek, ami azt jelenti, ugye, hogy teljesen végbe ment, lezárult. Igen. Az a dolog, amiről szó van.
Olvasta a könyvet, elolvasta a könyvet.
De ezen kívül mindenféle más funkciójuk is van, és ezért van olyan sok igekötő, mert hogyha csak az lenne, hogy olvas, elolvas, akkor ahhoz elég lenne egy igekötő,
igen,
hogy ilyen furcsán fogalmazzam meg. De rengeteg igekötő van, és nagyon furcsa használataik vannak, és ez egy, azért mondom, egy mikrouniverzum, mert majd ki is fog derülni a kérdésekből, hogy egyáltalán nem könnyű azt megmondani, hogy egy igekötőnek pontosan mi a jelentése, igen, mert igen, sokféleképpen használják,
igen,
és nagyon változatos a dolog. Hát ugye először is vannak olyan igekötős igék, amiknél nem is értjük, hogy miért az az igekötő van ott. Olyanok, mint a berúg valaki, igen, ugye egyáltalán, igen, nem értjük. Ott mondjuk a rúgot sem nagyon értjük, hogy miért van ott.
Igen. Vagy akár a meghal. Hiszen,
meg,
hiszen az nem lehet más, mint befejezett értelmű, tehát minek ott a meg, kérdezhetjük.
Minek és miért pont a meg, ugye? Igen. Azt, igen, sem értjük. Más esetekben meg olyan nagyon világos a funkciója, tehát mondjuk irányt jelöl, mint felmegy a hegyre, lejön a hegyről, ott teljesen, igen, tiszta, igen, a jelentése. Aztán az önállóság tekintetében sem teljesen egyformák az igekötők, de van olyan, ahol úgy érezzük, hogy szinte önálló szót alkotnak, akár ez a fel a hegyre típusú.
Vagy a haza.
Vagy a haza, igen, sokszor. Igen. Egyébként a nyelvtanok egy csomószor bizonytalanok is abban, hogy most ez igen, az elem, igen, már igekötő, igen, vagy még nem igekötő.
Egy híres példája ennek a cigány útra, mert az teljes mértékben úgy viselkedik, mint egy igekötő, csak meglepően hosszú. Igen. De teljesen ugyanazt csinálja.
De azt hiszem a tönkre, az például már hivatalosan is igekötő talán.
Hivatalosan ezt mondod?
Most a hivatalosat azt úgy értem, hogy a helyesírási szab, az akadémiai helyesírási szabályzat.
Az kétségtelenül igazad van, egy elemzést tükröz, hiszen az egy beírással tudja jelezni.
Igen, de hát borzasztó következetlen ebben is a helyesírás. Tehát, hát, hogy most mit irat egybe és mit nem, ezt nagyon nehéz megjegyezni, és szerintem kifejezetten olyan, mintha a gyerekek idegesítésére és szivatására lenne való. Hát, hogy a részt vesz például, az külön van írva, a tönkre megy meg egyben, hát nem tudom elképzelni, hogy ennek mi az oka az ilyen különbségeknek.
Igen, igen, igen.
Ja, és például nagyon érdekes, hogy van az igekötő féleségeknek egy olyan fajtája, amik személyragot kaphatnak, tehát a rám néz, rád néz,
igen,
ránéz.
Igen.
És ezeknél, igen, ezeket például külön kell írni valamiért a helyesírás szerint, amikor személyragjuk van. Tehát a, igen, ránéz, azt nem,
igen, igen,
de a,
igen,
rám néz, meg, igen, a rád néz, azt igen.
Hát igen, ezt nekem sem mindig sikerül betartani.
De ilyen szabályokkal lehet pokollá tenni az iskolások életét, azt hiszem. Nos, tehát akkor térjünk rá szerintem a hallgató kérdéseire igekötőkkel kapcsolatban.
Igen.
Itt van egy ilyen kérdés, Vígorsoly a kérdése. Férjem szokta emlegetni egykori matek tanára mondását, mikor a dolgok helyes megfogalmazásáról vitatkozunk. A tanára reggeli késők elnézést elaludtam mondatára azzal reagált, én is, tegnap este, aztán ma reggel időben felkeltem. Ha-ha.
Nagyon vicces. Igen.
Szerintem az elaludtam ebben a szövegkörnyezetben már nem csak azt jelenti, hogy álomba szenderültem, hanem kifejezi azt, hogy nem szólt az ébresztő, és késve érkeztem meg valahova. Talán jelentésbővülésnek hívják ezt? Hát,
igen. Abba a Vígorsolyának teljesen igaza van, hogy az elaludtamnak két jelentése van. Az egyik, hogy álomba szenderültem, a másik, hogy túl sokáig aludtam.
Igen, de hát, hogy miért lenne ez bővülés? A bővülés ugye azt feltételezni, hogy az egyik az eredetibb, vagy korábbi, és ő is így fogalmazza meg, hogy ebben a szövegkörnyezetben már nem csak azt jelenti, hogy álomba szenderül. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül az a korábbi, és abból bővüléssel keletkezett. Két külön úton is létrejöhetett ez a két jelentés, de tény az, hogy két jelentésű. És ez a tanár így ismeretlenül is azt mondom, hogy nem csak a humorérzékével van baj, vagy volt baj. Tehát, hogy ez nem vicces, azon kívül hát nem mérte föl rendesen a helyzetet, tehát egy kétértelmű szót a gyerek az egyik értelmében használta, nem kérhetjük rajta számon, hogy annak van egy másik értelme is,
hát
szerintem.
Jó, lehet, hogy ezt a tanár pontosan tudta, csak a gyerekek el akart csipkelődni.
Viccelni
hát,
akart, igen. Ami sokkal érdekesebb az az, hogy miből származik ez a használat, ugye, mert az elalszikban is el van,
igen.
Már úgy értem, hogy az álomba szenderül igen. Értelmében is, meg a túlságosan sokáig alszik értelemben is el van. Vajon miért?
Igen.
Ugye ez az, amit én előre bocsátottam, hogy ezek egy rettentő bonyolult rendszert alkotnak az igekötők, és talán pont arra jó, hogy egy kicsit ráébresszük a hallgatókat, hogy a nyelv milyen rettentő bonyolult, hogyha csak egy ilyen kis részét emeljük ki, már itt is milyen nehézségek vannak, és milyen bonyolult rendszerről van szó.
Hát
tehát, hogy miért van az, hogy az el ezzel a két igen. funkcióval tud rendelkezni.
Igen. Hát az elnek van egy negatív értelme, tehát elrajzolt feje van valakinek például, tehát hogy szokatlan
hát, vagy maga az elront szó, ugye? Tehát amikor elrontunk valamit, az nagyon gyakran eligekötősen fejezzük ki.
Így van, olyan igéknél is, amik önmagukban nem, tehát például ezt jól eltervezték ezt a házat, mert nincsen benne lépcső például, tehát értsd, rosszul tervezték.
Igen, tehát a szándékunkkal ellenkező eredmény bekövetkezését igen, nagyon gyakran igen, jelöli ez igen. az eligekötő.
Elírták a nevét.
De ez nem az álomba szenderül, hanem a túl sokáig alszik értelme,
igen,
ugye?
Igen,
ezt magyarázza.
Igen.
A másik értelme, amikor álomba szenderül, elalszik, az az elnek egy másik gyakori használata.
Igen. Megkezd valamit, nem? Belemegy valamibe, nem? Elkiabálta magát, elbóbiskolt, jó, persze az ugyanaz, elindult.
A kezdés is benne van, igen, de az elalszikban szerintem még az is benne van, hogy a környezete számára, mint hogyha ő nem létezne ezek után, tehát egy ilyen távozás is benne van.
Elállt a lélegzetem.
Én arra gondolok, hogy az összes ilyen elájul.
Igen, igen. Nem csak egyszerűen az, hogy átesik egyik fázisból a másikba?
Hanem nem, én többet érzek benne, hogy mintha az a másik fázis az egy távollétet is
hát
jelentene.
Igen, nagyon absztrakt módon, vagy megszűnik az lenni, ami volt, mert elolvadt.
Így
például.
Van, erre gondolok, igen, erre gondolok. Tehát,
igen.
Na most igaz. Az érdekes,
elzsibbadt,
hogy...
Elzsibbadt,
itt nyelvészetileg, hogyha belemeltek ilyen érdekes, de tulajdonképpen ez benne az érdekes.
Parancsolj, hiszen nyelvészetileg
nem, nem arról van szó, hogy az elnek van ez a két jelentés. Az egyik az, hogy negatív dolgot fejez ki, a másik az, hogy valahogy egy olyan állapotba kerül, amikor nem tudom én, távollét, nem létezés, stb. Hanem, mint a fordítva lenne ez a dolog, hogy van egy csomó igekötősége, ami ilyesmit fejez ki, és abból szűrjük el ezt a funkcióját.
Igen.
Kibontakozik egy ilyen funkció ebből a sok ilyen igekötőségéből, és aztán ezt alkalmazzuk, alkothatunk új igekötőségeket is már erre alapozva,
igen.
De valójában nem
igen.
az volt, hogy már kezdetben ilyesmiket jelentett az el. Ugye a legeredetibb értelme az elnek, amit jól érzünk egyébként, mint amikor határozó szóként használjuk, hogy innen közelről, a beszélő helyéről távolabbi irányba
igen.
történik
igen.
valami.
Igen.
hát ez a jelentése egy csomó igekötőségében benne van, de egy csomóban már nem ez van benne. Igen. És én nekem az az elképzelésem, hogy ez azért van, mert kialakultak ilyen kis csoportok, amik egymásra hasonlítanak, mint az elájú, elalszik, elbóbiskol, stb. Vagy akár az elront, eltervez, stb. Bár az eltervez, azt szerintem én nem biztos, hogy találkoztam vele már korábban, de megértem ezeknek az alapján.
Hiszen annak is két jelentése van, ugye, mert egyrészt eltervezte, hogy másnap így mit van. Fog csinálni, illetve hát ezt jól eltervezték, ezt a házat.
És ha most elkezdenénk arról beszélni, hogy ez az elterveznek az az értelme, hogy eltervezte, hogy mit fog csinálni, az miből származik, akkor újabb hosszú perceket tölthetnénk azzal, hogy hasonló igéket sorolunk, égekötőségeket sorolunk fel.
Mondhatjuk-e, hogy ezek a metaforái, a metaforikus kiterjesztései az eredeti távolodást jelentő elnek?
Hát, azt hiszem, hogy van a nyelvészeknek egy olyan fajtája, a kognitív nyelvészeknek hívják őket, akik ezt mondanák. Én nem vagyok ebben biztos, hogy mindig metaforikus használatot lehet erre ráhúzni, vagy arra, azzal lehet magyarázni, de nagyon gyakori nyilvánvalóan, amikor metaforikus értelmű. Hát az elrontásra utaló el, azt nem tudom, hogy milyen értelme metaforája a távolodás, hogy miért lehet azt távolodásként fölfogni, vagy távolításnak, nekem ez egy kicsit túl van feszítve.
Hát igen,
én inkább azt gondolom, hogy tényleg kialakul egy igecsoport, aminek egy része még talán az eredeti távolodással függ össze, de aztán igen. Kialakul egy olyan csoport, amiből ez bontakozik ki, hogy mindegyik negatív értelmű, igen. És akkor kitaláljuk, hogy az elt azt ilyen, vagy felruházzuk ezzel az értelemmel, nem alaptalanul, hanem ezeknek a létezése miatt.
Eszembe jut az a példa, hogy elhalt rokonai. Ugye ezt nem mondjuk, hogy meghalt rokonai emlékére, nem tudom én, alapítványt tett, de azt mondjuk, hogy elhalt rokonai, meg a jog is szereti ezt használni, hogy az elhalt házastárs igen, után igen. Örököl, stb. Ami hát szintén egy kicsit olyan nem, mint az elaludt, meg az elolvadt, meg az elromlott, tehát hogy átesett egy másik stádiumba.
Nekem ez egy kicsit régiesnek tűnik, a jogi nyelvben is lehet, hogy igen, régi igen, maradvány.
Én nem mondanám beszédbe, de azért igen. Ez magyarul van.
Még valamit tennék hozzá, hogy az elalszik ugye nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy a szándékával ellenkező kimenetele lett a dolognak, hanem mintha benne lenne az is, hogy túl sokáig aludt, lehet, hogy ezt már én magyarázom bele, de tulajdonképpen én, mint nyelvhasználó, ha én beleérzem, akkor az benne van igen, valamilyen értelme. Igen, igen. Tehát olyanok jutnak eszembe, mint az elsózza a levest, ugye? Ott nem csak arról van szó, hogy elromlik, hanem az, hogy túl sok kattedben.
Igen, igazadban is elcukrozta, elborsozta, azt már mindenfélével lehet mondani.
És az elalszik az valami ilyesmi, ugye, hogy túl aludta magát. Igen, de lehet, hogy igen, csak én magyarázom igen, bele. Igen. Az ilyen belemagyarázások, belelátások azok, amik miatt aztán az emberek kreatív módon új használatokat találnak ki az igekötőre, meg egyébként a nyelv többi elemére is.
Mondhatok egy példát, azt írta a telefontársaság, hogy a előfizetési díj ennyi és ennyi, amely lebeszélhető. Ezen csodálkoztam, mert hát ugye azt lehetne mondani, hogy nem tudom, Mari elhatározta, hogy ezt és ezt fogja csinálni, de lebeszélhető. Én így mondtam volna ugye a régies módon, tehát hogy el lehet tántorítani a szándékától, le lehet beszélni. De kétségtelenül helyesnek és nyelvtaniasnak érzem azt is, hogy lebeszélhető, mint ahogy az előleg egy része lelakható, ugye a lakásba, és így tovább, és így tovább.
Időnként az ilyen nyelvművelő irodalomban, nyelvművelő műsorokban, nyelvművelő újságcikkekben lehet találni olyan olvasói megszólalásokat, hogy egy igekötőnek, hogy túl gyakori a használata, vagy túlságosan sok mindenre használják. Az általában ilyesmikből adódik, hogy az emberek elkezdik érezni egy igekötőnek valamelyik használatát, vagy az úgy önállósodik, elkezdik használni arra, amire... Igen. Igen. Többek között való, igen. Mint ez a lebeszél, igen. Lelak, igen. Stb. Igen. És igen. Aki ezt újnak érzi, szokatlannak érzi, annak sokszor ugye az ilyeneket mondanak, hogy bántja a fülét, meg ilyesmi. Tehát ezek igen. Újítások,
igen, igen,
de
igen.
Hát az újítás a nyelvnek egy természetes
felelő. A legfeltűnőbb újítás a beigekötővel kapcsolatos, amelyet gyakran a régebbi meg formában használnak, vagy le. Tehát a múltkor azt mondta a titkárnő, hogy akkor ezt a repülőjegyet én befoglalom önnek. Így fogalmazott. Igen, nekem igen. Furcsa.
Erről is hosszan lehetne beszélni, tehát egyszer írtál is a, talán a Magyar Narancsban
igen,
erről,
igen.
Hogy azért nem akármire mondják, hogy be, nem akármilyen igével használják, hanem ez valami olyasmiket szokott jelenteni, hogy olyan állapotba kerül viszonylag gyorsan,
ez
ami, ugye?
Hát innen,
tehát a bealszik,
innen indult a bealszik, meg besírt a gyerek, igen, és igen, alig igen. Bírtuk megnyugtatni. Na de a befoglalom önnek a jegyet, hát az bizony már nekem olyan, mint a lefoglalom önnek. Lehet, hogy azért, mert a számítógépes rendszer be, leviszem, hogy innen értem. Jön, de kétségtelenül a be nagyon gyakori.
Még egy igekötős kérdés, Oblát Gábor barátunk kérdése. A követ felolvasom az egészet. Ja. Az előbb a Facebookon gratuláltam Baksa Roland újságírónak az Éstől kapott díjához, és azt írtam hozzá, nagyon megérdemelted. De talán azt kellett volna írnom, kiérdemelted. A megérdemelted a büntetést, és a kiérdemelted a jutalmat összehasonlítása veti fel a kérdést, hogy mi van a dolog hátterében. Érzésem szerint a meg, illetve kiérdemelted a jutalmat nem nagyon különbözik egymástól, most nem folytatom, mert az még külön poén lesz,
igen.
Mi, mert sokszor máskor a meg és a ki az igen is különbözik, de egyelőre maradjunk a kérdésnek ennél a részénél, hogy megérdemel, kiérdemel, nekem is egyébként nagyjából egyformák, de mégis...
Van azért különbség, nem?
Hát igen, de azért, hogy úgy érezzem, hogy rosszul fogalmazom, ugye, mert itt azt mondja Oblát Gábor, hirtelen eszébe jutott, hogy másképp kellett volna fogalmazni.
Nem,
azért ilyet nem érzek, ilyen különbséget.
Nem. Jól volt, az mondva, megérdemelted a jutalmat.
Ugye?
Igen, igen.
És akkor mi a különbség, ha mégis van egy
hát
kis különbség?
Hát a kiérdemelhez feltételként adnám, hogy neki erőfeszítéseket kellett tennie, hosszan kellett ezért valamit csinálnia, ami persze az adott példában igaz, mert az újságíró hosszan és szépen működött, de kétségtelenül igaz, hogy azt jobban. Tehát én azt mondanám, hogy szegény Oszkár bácsi emléke megérdemel annyit, hogy sírkövet állítsunk neki. Itt nem lehetne azt mondani, hogy kiérdemel annyit.
Kiérdemelte. Az is érdekes, hogy amikor jelen időben beszélünk erről a dologról, szegény Oszkár bácsi megérdemel annyit, jelen
igen.
időben mondjuk,
igen.
De ha Oszkár bácsi kiérdemelte azt, hogy sírkövet kapjon, ugye, megdolgozott érte, akkor múlt időbe tesszük, tehát ez a ez is mutatja, hogy az ő korábbi
igen.
tevékenységére
igen.
mondjuk
igen.
ezt.
Igen, igen, ez igaz. Ha nem személy az illető, akkor mondhatom, akkor csak a megérdemel lehet, nem?
Ez is,
tehát
tényleg,
azt mondom,
tényleg.
Hogy a kémia tanár azt mondja, hogy hát azért a nemesgázok is megérdemelnek egy órát.
És azért ugye? Nem tudják kiérdemelni,
hát,
mert nem tudnak tenni.
Így
ez
van,
nagyon
így van.
Jó
tehát
meglátás.
Emberi erőfeszítés van a kiérdemel mögött. Na most ironikusan, bocsánat, persze a büntetésre is lehet használni, mint ahogy mindent lehet ironikusan az ellenkezőjére használni, tehát azt lehet mondani, hogy annyit csalt, lopott és hazudott, hogy szerintem kiérdemelt 3 év börtönt. De hát ez nyilvánvalóan ironikus.
Oké, na most lehet ennek alapján azt mondani, hogy a ki az... A egyik jelentése az, hogy emberi erőfeszítés árán jutunk el az eredményig, szerintem nem.
Ugye?
Nem itt
szeretném.
Megint csak arról van szó, hogy van egy családja az igéknek, ami kiigekötősek, és amiből valahogy ez alakul ki bennünk, kiharcol, kiküzd,
igen.
ugye?
Igen. Igen.
És akkor ezeknek a mintájára, aki érdemel,
hát
az szintén
igen.
valami hasonlót jelent.
Majd kiforja magát. Igen.
Na most a meg, megérdem, ugye a meg az a legsemlegesebb igekötő.
Annak
talán
nincs
az van, nem is nagyon. Hát... Azért abban érzek valamit, hogy sokszor az elnek az ellenkezője, és a valami pozitív eredményre szokott utalni. Tehát én például hallok, de ismerek olyat, akinek a nyelvváltozatában, ha valami úgy jó, hogyha hideg, akkor ő azt mondja, hogy meghűlt.
Jé.
Míg ha melegen jó, akkor azt mondja, hogy elhűlt.
Jaj,
tehát
jaj,
gyere, mert elhűl a leves.
Azt én is mondanám.
Így van, de amikor valami várjuk, hogy hideg legyen, és úgy fogyasztjuk, aha. akkor pedig azt mondja, hogy meghűl. Tehát a megnek van azért jaj. Egy ilyen általánosabb pozitív kicsengése, hogy amikor meg...
Na de a betegségre meg azt mondjuk...
Megkeményedik, ugye? Tehát az,
akkor... Na de a betegségre azt mondjuk, hogy a gyerek meghűlt. És hát annak...
Hát az olyan, mint a berúg, tehát az már így állandósult, valószínűleg ott már nem érezzük benne ezt a pozitív.
Hát jó, de eredetileg valószínűleg...
Jó, hát a meg az alapvetően nagyon semleges. Igen. Általában a befejezettséget ezt szokta
igen.
jelölni.
Igen.
A eredeti jelentésétől teljesen független, mert ez az, hogy etimológiailag történetileg a mögöttnek a tövével függ össze.
Aha.
Tehát maga mögé, ugye ez a... tulajdonképpen csak a múltra utal, hogy az esemény már mögötted van, de ettől teljesen függetlenül ez teljesen kiüresedett, és szinte teljesen semleges. Ennek ellenére, amikor van például eles változat is, meges változat, akkor a megszokta pozitívat jelenteni, és az el a negatívat.
Hát, tudod, Laci, megérkezett, elérkezett.
Nem, de ott hát az elérkezett az...
Ja, hogy az helyhat, az rendes
helyhat. Az nem romlást, ugye, az nem elrontott érkezést jelöl. Na és akkor befejezem a kérdést, azt mondja, ezzel szemben a megbasz és a kibasz merőben eltérő jelentésű kifejezés. Hát ez jól illusztrálja azt, hogy nem lehet az igekötőkön ilyen mereven számon kérni, hogyha egyszer ez így használjuk, igen, akkor máskor is használhatjuk úgy.
Igen, igen. De itt is a meg inkább a pozitív, igen, meg a negatív. Igen.
Ja, akiről nem mondtuk, hogy az negatívat jelent, és a kibasz nekem nem is nagyon világos, hogy mit keres abban a ki, de hát hogyha egy kicsit gondolkoznánk, talán ki tudnánk találni, ugye kiszúr valakivel.
Nem tudom, melyik az előbbi, és melyik a későbbi.
Igazad van. Igen. De hogy valakinek a becsapása, vagy a valakinek rosszat csinálunk, igen, hogy az kiigekötővel jár, meg lehetne valószínűleg találni az okát, az olvasóknak feladatként feladhatjuk. Gyűjtsenek olyan ki. Ugye miről van szó? Ha gyűjtünk olyan kiigekötős igéket, amik hasonlókat jelentenek, akkor azok, hogy ez így egy csoportot alkotnak, akkor az a tény megmagyarázhatja, hogy újabb ilyen igék is létre tudnak jönni ki igekötővel hasonló jelentésben. Szóval az igekötők nagyon érdekes dolgok. Azt hiszem, hogy ennyit talán elég is róluk tárgyalni egy ilyen adásnak a keretében. Talán kicsit rávilágítottunk arra, hogy miben áll a bonyolultságuk, és hogy milyen szép rendszert alkotnak, és akkor a hírek után más témával fogjuk folytatni. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Szószátjár adását. Nádasdy Ádámmal ülünk a stúdióban, én Kálmán László vagyok.
Jó napot!
És hallgatói kérdések most már nem egy téma köré csoportosítva, hanem hát nagyjából időrendben sok elmaradt hallgatói kérdésre megpróbálunk válaszolni. Lehet, hogy nagyon röviden, amikor nincs hosszú magyarázatra szükség. Itt van például rögtön Priman József, ha jól értettem a nevét a telefonban. Felolvasod?
Azt mondja, a bankok hitelajánlata 4,83. És ehhez hozzáfűzi hallgatónk, hogy de nem mondja, hogy század, tehát nem 4,83 század, hanem csak 4,83. Máskor meg azt mondja valaki, hogy 4,7%, és nem mondja, hogy 4,7%. Őneki abban igaza van, hogy szabatosabb volna, úgyhogyha hozzátenni ezeket a mennyiségjelölőket. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy ez nagyon gyakori, ha tetszik, egy egészséges gazdaságossági törekvés van, hogy ami nyilvánvaló, azt nem mondjuk ki, tehát azt mondom, hogy én ezt 16,50-ért vettem, és nem mondom azt, hogy 16,50 forintért vettem. Tágabban is igaz, nem? Hát amit az elektromosságba, amit mi elemnek hívunk, ugye, aznak a szakszerű neve azt hiszem telep valójában. Aztán, amit mi súlynak hívunk, az nagyon gyakran valójában tömeg. Én látom, a lekvárra rá volt írva, hogy tiszta tömeg, nem tudom én 500 grammat, én soha nem mondanám, hogy én súlynak mondanám. Hát a mindennapi gyakorlat különbözik a tudományos gyakorlattól, hát a nejlon zacskónak tudod, mi a hivatalos neve?
Fogalmam sincs.
Polietilén tasak.
Jaja.
Hát hiszen nem nejlonból van.
És a zacskó az nekik zacskó túlságosan hétköznapi?
Nem is az, hanem a zacskó az azt hiszem, aminek ilyen, hogy mondjam, oldalt, ilyen hajtása van, ja, tehát amit ki lehet bővíteni szélesebbre, mint ha összehajtod, érted, olyan sliccelt oldalt.
Hát a hétköznapi nyelvhasználat az fütyül az ilyen különbségtételekre szerintem.
Úgy van. Tehát azt mondom, hogy hallgatunknak teljesen igaza van, hogy ezek szabatosabbak így, viszont mint nyelvész azt mondom, hogy egyáltalán nem mindig beszélünk szabatosan, persze, és ez talán nem is szükséges, hiszen
jó, hát azt lehet mondani, hogy egy bank, amikor a hiteleket megadja százalékban, akkor legyen szabatos, de az biztos, igazság, hogy azért ez nem nagyon félreérthető, tehát például a 4,7 az csak akkor jelenthetne 4, tehát ha szerintem a 4,7 századot akar az ember érteni rajta, akkor kimondja, hogy 4,07.
Így van, pontosan.
És ezért a 4,7 nem hiszem, hogy félreérthető, hogy az csak tizedet jelent.
Jó, de ennek a legszebb példája a kockás füzet. Ugye a kockás füzet. Ami természetesen négyzethálós füzet, mert mondta nekünk is a tanáraban, nem kockák vannak, hanem négyzetek.
Hát én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szerintem ott kockák vannak abban a füzetben, de csak egy vetületében, ugye? Egy kétdimenziós vetülettel, háromdimenziós kockának.
Úgy van.
Négyzetnek látszik.
Igen.
Jó, úgy, tehát ez egy felesleges precizitás szerintem.
Hát általában
de ismétlem, a bankok hitel ajánlatainál tényleg jó a precizitás, csak én azt gondolom, hogy ez túlzás. Hát a 4,7, ha így mondjuk, az egyértelműen nem századot igen. vagy ezredet igen. jelent, hanem 7 tizedet.
Igen.
Jó, ezen túl is léphetünk. Következő Földes Péter barátunk kérdése, ezt a Facebookon intézte hozzánk, és ugye ismerjük egymást, tehát ezért van ilyen stílusban megfogalmazva, idegbajt fogsz kapni az ilyentől, vagy rendben van? A Blick online-ban találta, szolgálati lakást, gépjárművet és költségtérítést is kapni fog a médiásból lett diplomata.
Én nem is értettem először,
hát
hogy mi a kifogása.
Először én sem. Gondolom... Elmondom még egyszer. Szolgálati lakást, gépjárművet és költségtérítést is kapni fog a médiásból lett diplomata.
Gondoltam talán a médiás szó nem tetszik neki, mert valóban ez egy új szó, de hát gondoltam, olyan sok ilyen van, hát nem, hát van mentős, hát akkor miért ne legyen
a mentőst médiás. Is sokan kifogásolják.
Igazad van, ezért gondoltam,
minden ilyen talán... neologizmus szoktak kifogásolni.
Na jó, ez más, mert sok ember van, aki nem szereti az újat. Hát kérem, ez egy tiszteletre méltó magatartás, de hát ez...
Én szerintem a médiás egyébként egy nagyon jó találmány. Én most hallottam először, most láttam először.
Igen, én is.
De hát csak sokkal hosszabban tudnám ezt kifejezni. Igen. Médiában dolgozó,
hát jó,
média
régen
ember.
Régen úgy mondták, hogy újságíró, csak ez ma már ugye úgy
mivel
föl...
sok más média is van.
Így van, pontosan, igen.
Na, de kiderült a beszélgetésből, hogy nem a médiás volt
hát
itt az ő problémája, hanem a fog. Azt mondja, szolgálati lakást, gépjárművet és költségtérítést is kapni fog a médiásból lett diplomata. Hogy talán ez a fog felesleges, mert hogy ha kap szolgálati lakást, gépjárművet, az is ugyanezt jelenti.
Hát, igen.
Ugye arról van szó, amit a igekötőkkel kapcsolatban mondtunk, hogy a jövő idő a magyarban az kifejezhető jelen idővel, akkor, hogyha befejezett cselekvésre,
a legtöbb nyelvben így van, egyébként, hát igen. Tehát az, hogy holnap indulunk, vagy holnap fogunk indulni, az valóban ugyanazt jelenti.
Még a holnap is ott van rá.
Még a holnap is ott van. Igen, de hát, hogy ezt kifogásolni
ugye
lehetne,
befejezett eseményről úgy beszélni, hogy az jelen időben legyen, az nagyon nehéz, hiszen egy egész befejezett eseménysor az nem tud igazán a jelenben lenni, az vagy már megkövetkezett, ugye, és akkor múlt idő, összeházasodtak, vagy a jövőben lesz, hogyha összeházasodnak, vagy igen. összefognak házasodni.
Ez igaz.
És ilyenkor a fog, hát az valóban, hogy mondjam, lehet mondani azt, hogy felesleges, de az az igazság, hogy 4-500 éve létezik a fognak ez a jövő idejű használata, és nem tudom, miért lenne most hirtelen baj.
Igen. Érdekes, hát ez mintha az ellenkezője lenne annak, amit az előző hallgatónk mondott, hogy miért nem mondjuk hozzá, hogy század meg tized. Ő meg most azt mondja, hogy miért mondjuk oda, hogy fog, mikor
úgy
hát
is csak jövő ide,
hogy majd fogja. De hát kétségtelen, sajnos a nyelv ilyen. Hol kevesebbet mond a szakszerűnél, hol többet mond a logikusnál.
A szükségesnél, igen. A fog egyébként érdekes, hogy miért jelent jövő időt, ugye igazából ahhoz a jelentéséhez van köze, ami a neki fog igében is benne
így van,
vagy hozzáfog.
Igen. Tehát megragad valamit, oda
valószínűleg az első használataiban ez azt jelentett, hogy hozzákezd a dologhoz, és aztán ebből lett jövő.
Tehát, hogy holnap mondjuk ekét fogok, és akkor ugye, hogy szántani megyek.
Ja, azt nem gondoltam, hogy ez.
Hát, az is benne van. Az is
hozzá szám. Fogok szántani, igen. vagy inkább erre igen. gondoltam.
Igen.
Jó. Menjünk bele a következő kérdésbe? Ez nem biztos, hogy annyira egyszerű. Ez itt megint egy magyar nyelvtani kérdés, de hát érdekes kérdés. Mezei Tibor tette.
Ó, igen, látom is, igen.
Azt mondja, a pók lába, de P, bábja, nem tudom mi a P.
Ja,
mindegy, igen. valakinek a lába, de valakinek a bábja. Ugye igen. halljuk a különbséget, ez a birtokosra utaló toldalék, egyes szám harmadik személy birtokos, sa van ennek a lábnak vagy a bábnak, igen. másképp hangzik, mert lába, de bábja.
Úgy van.
Továbbá Klimt képe, de a Vatikán papja, ugye?
Igen,
tehát
igen, igen.
Az egyiknél csak egy E van, a másiknál ja. Található-e erre szabály? És a Schlusspoén, mondja ő, az ő második szakja numizmatika, ezzel szemben az ELTE BTK magyar szakán sok a lány.
Igen, tehát,
tehát az... van olyan szó is, mint a szak, aminél van szakja is, meg szaka is.
Igen, igen.
És talán más a használata, én nem érzem ennyire, hogy feltétlenül más a használata.
Így szokás, de hát van a kar, ott is érdekes, mert amikor az egyetemnek egy része, akkor az egyetem kara, de amikor a testnek egy része, akkor az ő karja.
Aha.
Igen. Aha. Tehát ott is való. De hát mondhatom azt is, hogy ez két szó tulajdonképpen, és akkor az egyik kar így viselkedik a másik, mert a jelentés is annyira más. Igen.
Halkan teszem, azért a történetük is teljesen más, de ez, ennek ne, ez nem azért van, persze.
Igen, mert az
de
egyetem...
egészen más szóból igen. származnak.
Az egyetem kara az a kórus igen. szóval azonos, igen. hogy egy csoport.
Csoport.
Igen, igen, igen. igen. No, de hát ez a magyar nyelvtannak egyik nagyon érdekes kérdése, tehát a J birtokosnak az ott léte vagy nem ott léte. Laci, én megmerem kockáztatni, hogy erre szabály nincsen. Két
rész,
szócsoport
rész
van.
Részszabályok vannak. Részszabályok vannak, tehát például van egy olyan szabály, hogyha úgynevezett palatális másalomzóra végződik a szó, ami
melyek
azt
azok?
Jelenti, hogy nyö, gyö, työ lényegében.
Tehát az Y-nal írott.
Hát, talán a cső is ide tartozik. Az a lényeg, hogy ugye a nyelvünknek a felső részével viszonylag nagy területen hozzáér a szájpadlásunkhoz, hát szóval nyögyöt, ebből lehet könnyen megegyezni.
Igen.
Ilyen jés-szerű ejtésük van ezeknek. Na, ezek után sosincs jé, az ilyenre végződő főneveknél, tehát horgonya, és nem horgonya.
Aha, mint hogyha a régi nyelvben lett volna
hát
ilyen.
Lehet, hogy volt, igen.
De valóban nincs. Kérlek szépen agy, agya, ágy,
igen,
ágya, lány, lánya, és így tovább. Azért hogy tegyem hozzá, hogy az úgynevezett sziszegő hangokra is igaz
ja,
ez.
Ja, így van, igen.
Tehát Z, ugye?
Z, S, S, húsa, ugye?
Igen, 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 pontosan csúza, igen, vagy akár igen. íze, és így tovább. Jó, ez egy hang...
Egy hangtani ismérv.
Ez egy hangtani igen. korlát, így igen, is mondhatjuk. Igen. Jó, ez rendben van.
Ez két részszabály, amit felállítottunk, de ez a többi esetet persze nem magyarázom.
Vagy akár egyetlen részszabály, hogy az ilyen és ilyen hangok után igen, nincsen igen. jé. Na de mi van azokkal?
Van egy másik részszabály, ami szintén nem magyarázza meg az összes esetet, de jó sokat megint megmagyaráz. Az úgynevezett nyitótöveknél, mindjárt elmondom, mi az, ott sosincs jés toldalék megint.
Mik
a
nyitótövek? Nyitótövek
azok, amiknél mondjuk egyszerű esetet mondok, a többes számuk az nem ok, hanem ak.
Igen.
Ugye? Vagy a egyes szám első személyű birtokos alakja az nem om, hanem am.
Vagyis?
Hát, mint a pók lába, ugye ott, ha én lennék, az én lábamról lenne szó, akkor lábam, nem pedig lábom.
És a többes szám lábak.
Legalábbis a magyar nyelvjárások
hát
többségében.
És a báb
és
esetében...
az ilyeneknél ugye nincs jé, lába.
Igen.
A báb, ezzel szemben bábom, bábod.
És bábok vannak.
És bábok, tehát ez nem nyitótő, és ilyenkor meg van jé.
Ez
bábja.
Az ő bábja. Vagyis az úgynevezett nyitótövek azok, amik A-val mennek tovább a ragozáskor,
és
mondjuk.
Nem
igen, jó, ez az egész ennél egy kicsit igen. bonyolultabb, mert
az egész sokkal bonyolultabb, igen, de ez fül, megint egy részszabály.
A fül is nyitó tő.
Ezt akartam mondani, hogy ez előképzett töveknél egyáltalán nem működik. Többek közt azért nem, mert ugye az E-nek a két változata a magyar, standard magyar nyelvjárásokban az már nem létezik, hanem már csak egy E van.
Igen, 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 igen.
És amitől ugye nyitótó lenne az, hogy nyílt E-vel van szemben egy zárt E-vel, az gyakorlatilag ugye ez a különbségtétel megszűnt a legtöbb nyelvváltozatban,
igen,
és
igen.
ennek megfelelően, vagy ezzel talán összefüggésben ez az E-je, váltakozás már nem ettől függ.
Jó, én még tudom csinálni, mert a nagymama dunántúli volt, tehát például a méz az nyitótő,
de
és az én mézám.
De
az
zére végződik, tehát az amúgy sem lehet.
Jó,
és
igen,
mi van
igen.
a képpel például? Ugye itt van a hallgatónk például a Clint képe.
Képet.
Zárt.
Igen, az nem nyitótő.
Na hát akkor ez mutatja, igen. hogy itt már nem ezzel múlik, hiszen akkor jenek kéne lennie, hogyha úgy viselkedne, mint a hátul képzetteknél, de nem.
Nem
képe.
Nyitótő, de nem nyitótő. És
ezért kellene jét kapnia, mint ahogy botom botja. A hátul képzetteknél. Tehát
jó,
az előképzetteknél ez a rendszer már összeomlott, ott igen. ez már nem működik. Egyébként a hátulképzetteknél sem működik mindig, mert épp most mondtuk az előbb a példát, a kar.
Igen.
Karom.
Igen.
Mind a két esetben karom, tehát akkor is, igen, ha a testrészről beszélünk, igen, akkor is, hogyha egy csoportról vagy
karok
kórusról.
Karok vannak az egyetemen.
Énekkarok, igen, és így tovább. Igen. Igen. És ennek ellenére karja, kara, mind a kettő létezik, más, esetleg más használatban. Hát ez még külön bonyolítja a dolgot, mint ahogy nagyon sok nyelvtani jelenségnél tapasztaljuk ezt, hogy ingadozások lehetnek, igen, és olyan is lehet, hogy ahol ingadozás van, ott különböző használatai vannak a két alaknak. Tehát ez egyáltalán, igen, nem meglepő, igen, ilyet rengeteget találunk az emberi nyelvekben.
Mi a helyzet az ár, mint pénzmennyiség? Ugye ott nincs jé, mennyi az ára.
Igen.
Soha nem lehet árja.
Nem lehet árja, és ez nyitótő, tehát ez szabályos, árak, áram, így ugye? Tehát ez...
Viszont a víznek a mennyiségére az ugye a víznek az árja. Hát
legalábbis a Petőfi vers alapján.
Igen.
De én nem tudom, hogy így mondanám-e, ha nem lenne ez a Petőfi idézet.
Jó, nem nagyon szoktuk ezt így mondani, nem áradása, vagy árvíz,
igen,
vagy ilyesmi.
Igen.
Mondhatom-e azt, hogy...
De egyébként az is nyitótő, tehát ha ott tényleg úgy van, hogy árja, akkor ez megint egy szabálytalanság.
Hát vagy a költőnek a rendetlensége.
Igen.
Szabad-e azt mondanom, hogy egyrészt van a hangtanilag kilőtt rész, ahol soha nincs jé, mondtuk, hogy attól függ, hogy a szó mire végződik. Ha azonban nem ilyen hangra végződik, akkor két önkényes osztályunk van, a jés meg a jétlen, nevezzük így, vagy nevezhetjük az alfa típus, igen, vagy a béta típus, igen, és azt meg kell tanulni az embernek másféltől 77 éves koráig, hogy
mint,
melyik hova
mint más
tartozik.
Nyelvekben a nyelvtani nemet.
Na pontosan, igen, ugye?
Igen.
Hogy, ahogy németül
igen, csak van ez,
tanulni,
a kis, van ez a kis bökkenő, hogy ugyanakkor a mély hangrendűeknél a nyitótőséggel azért ez összefüggni látszik, vagy összeegyütt áll nagy mértékben. Tehát, hogy nem teljesen önkényes, de persze a nyelvtani nemeknél is van ilyen, hogy nem teljesen. A nyelvtani nemeket, amikor tanuljuk németül, franciául, oroszul, azért látjuk, hogy vannak azért ott is szabályszerűségek, bizonyos végződések, sű szavak csak bizonyos neműek lehet.
Jövő héten nemzetközi nőnap, akkor beszéljünk a nemekről a jövő
nemekről.
Héten. Igen, igen.
És akkor még tegyük
bocsáss
hozzá,
meg,
hogy akkor...
Várjál, nem, igen? Én nem egészen igazad az előképzetteknél, mert ha ű vagy ő van, akkor nagyon szépen mutatkozik ma is. Tehát például füle, de ridikül, ridikülje, és gőz.
De mondjuk hozzá a több eszámot is, tehát fülek, nyitótő, de ridikülök,
így
nem
van.
Nyitótő.
Tehát ott nagyon, igen, szépen mutatkozik, és gőz.
Vigyázz, az ére végződik.
Bocsánat, igen, tök.
Igen.
Ja, de azzal meg baj lesz, mert két jelentése van, ugye a férfi.
Igen, de mindenképpen töke szerintem, nem tudom, hogy az öltségesnek van-e a töke.
Nem,
már. Tökje?
Hát
jó.
Igen, igaz, uborkája, jó. És a tökje nagyon szép a zöldségesnek, hát nem.
Jó.
Igen. Jó, szóval azt szoktuk erre mondani, hogy lexikai osztály, és azért hívjuk lexikainak, vagy lexikálisnak, mert ugyanúgy meg kell jegyezni, mint más lexikai információt, például mondjuk a történelemben az évszámokat, vagy a kémiában az egyes anyagok forráspontja.
Szerintem az évszámokat nem kell megtanulni, ez az én magán véleményem.
Kérlek.
De a nyelvtani nemeket egy idegen nyelvnél ott muszáj, mert különben... Igen, és tegyük hozzá, hogy tehát a magas hangrendűeknél ritkább a je...
Igen.
Sokkal, de sokkal ritkább, mint a mély hangrendűeknél. Tehát tudunk egy párat, mint a pépje.
Igen.
De nem nagyon gyakori gépe, képe, stb. Ritkább a je, sokkal, mint a ja.
Igen.
Nem tudom, hogy pontosan miért. Még valamit akartam mondani, de az közben kiment a fejemből ezzel kapcsolatban. Jó. Jaje, és egyik legbonyolultabb tanulnivaló annak, aki magyarul tanul egyébként,
igen,
tehát borzalmasan könnyű elrontani. Különösen az, hogy tényleg sokszor az van, hogy különböző használatainál más és más. Jó, van még időnk szerintem két rövid kérdésre. Névutókba belemenjünk-e, ne menjünk bele, vagy nagyon hosszú lenne.
Azt kérdezi Vas Miklósné,
igen,
hogy a keresztény szónak mi az eredete.
Hát az nagyon rövid, igen.
Mit,
igen,
tudsz erről?
Hát az nagyon egyszerű tulajdonképpen, legalábbis így nyelvész szemmel nagyon egyszerű. A keresztény az, mint annyi más kereszténységgel kapcsolatos szó, az a szlávból került a magyarba. Hát itt döntően, legalábbis a legkorábbiak, azok mind szláv nyelvből vannak, szláv nyelvekből vannak átvéve, még ugye bizánci uralom alatt, vagy bizánci kereszténység alatt. Hiszen vannak latinok is, de azok későbbi átvételek.
Igen. Hát maga a pap szó például, hát ugye igen. A szláv nyelvekben pop ugyanez. Igen.
Hát és rengeteg másik. Igen. Tehát ez egy szláv szó, Krisztián, ugye ezen a bizonyos ősszláv nyelven.
Igen, igen.
Ugye
igen.
Azt nem lehet általában tudni, hogy pontosan melyik szláv változatból vettük. Hát ez a magyarban általában így van, hogy tudjuk, hogy valamelyik délszláv nyelvváltozatból, de hogy melyikből, az nagyon nehéz legtöbbször be. Néha a magánhangzókból lehet tudni, de nem, általában nem.
Óhorvát, ószlovén, ezek voltak a legközelebb,
igen,
ugye?
Igen. Tehát Krisztián, ez azt jelentette, hogy keresztény, és ez a Krisztus nevéből van képezve, igen, azzal a Ján képzővel, igen, ami egyébként hát más indoeurópai, igen, nyelvekben, igen, is meg. Olyan, mint a Lutherből a luteránus. Tehát...
Vagy olaszul Krisztiánó.
Vagy Krisztián.
Ma is, ugye, igen, az keresztény. Ebből a Krisztiánból lett a magyarban, és ez érdekes, hogy a Krisztiánból keresztjén lett eredetileg. Tehát a keresztjén a régebbi alak.
Ezt nem tudtam, igen.
Amit hangtanilag teljesen indokol, ugye, a Krisztián.
Persze, persze.
És a reformátusok ugye ma is, vagy hát a protestánsok ma is így használják keresztjén, legalábbis az ő emelkedettebb vagy hivatalosabb nyelvhasználatukban.
És akkor a tés változat az miből lett?
Arra azt szoktuk mondani, hogy úgynevezett népetimológia. Tehát amikor a naív beszélő, aki a szó eredetét nem ismeri, de tudja, hogy mire használják, analógiát keres egy másik, aha, szóval.
Belelátták a kereszt szót.
Pontosan, ami ebben az esetben a kereszt szó. Jaj, hiszen ez a vallás valóban a keresztet tiszteli, vagy az az ő szimbóluma, és ezért azt gondolták, hogy inkább keresztény legyen.
De hát ez nagyon vicces.
Ami teljesen szabálytalan, mert hát ilyen végződés nincs.
Egyrészt nagyon szépen illusztrálja a népetimológiát, másrészt azért tulajdonképpen valahol ez nagyon vicces, mert hát a kereszt szó az tulajdonképpen ugyanerre a tőre megy vissza. Tehát ez igazán vicces benne, hogy annyira nagyot nem tévedtek, amikor ezbe.
Biztos vagy egészen benne, biztos, hogy a kereszt
egészen szó. Biztos vagyok benne. Tehát ugye úgy van, hogy a keresztjén, Krisztián, ez a szláv szó, igen, ez a görög Krisztusból, ugye, igen, Jézus nevéből, igen, származik. Görögül Krisztus azt jelentette, hogy a felkent.
A felkent.
Igen. És a szlávban a keresztet jelölő szó, tehát amikor ugye keresztet rajzolunk, vagy, igen, keresztbe rakunk valamit, igen, az ebből a ugyanebből a tőből képezték, ugye arra valóban a Krisztus jelképe, vagy a kereszthalál,
igen, igen, igen,
jelképe, világ, alapján. Világ. A két egymással kereszteződő vonalat azt már a szlávok úgy hívták, hogy most nem tudom a pontos, igen, szláv hangzását ennek, de amiből a magyar kereszt.
Talán kröszt,
valami kröszt-szerű. Így van. Tehát van közel kettőnek egymáshoz, de ez két különböző időben és úton jutott el a magyarba, és nagyon vicces, hogy ezek után a keresztjén volt korábban, mondott te, igen, és úgy lett keresztény, hogy bele érezték a keresztet, mondom, nem teljesen megalapozatlanul.
Igen, igen, igen.
Hát
igen,
ez nagyon érdekes. Igen. Jó, akkor még egy ilyen etimológiai kérdés. Font Gábor, vagy Font Gábor, nem tudom, nem biztos, hogy jól hallottam a telefonban, azt kérdezi tőlünk, hogy a vény szónak mi az eredete. Én értem, hogy mi az ő probléma, egy nagyon rövid szó, ugye, vény. És ő úgy érzi, hogy olyan, mint a nyúlvány, utalván, szerelvény, stb., de mégse olyan, mert nem lehet benne hallani, hogy mi a töve ennek.
De a töve...
Túl rövid, mert olyan, mint, igen, csak a vényből áll.
De a töve az a ve benne,
így van, így,
ami a venni, igen,
igen,
a vétel.
Olyasmi, mint a tény, ugye, a tesz igéből,
pontosan,
tény.
Pontosan.
Sőt, a lesz igéből lény, ugye biztos lehet, hogy még több ilyen is,
igen,
van.
Igen, igen.
De a lény meg a tény az mindenképpen ilyen. Most az az érdekes, hogy ugye ezek nyelvújítási szavak,
így van, mindegyik. Így van.
Volt egy régi magyar képző, mánymény, meg ványvény alapú, igen, is, amit, igen, a nyelvújítók állandóan használtak, ugye, igen, nagyon sok nyelvújítási, igen, szót, igen, megalkotásához ezt a képzőt használták,
igen,
föl.
Igen.
És itt valahogy még ugye érezzük, hogy itt valami rendellenesség van, mert ugye úgy kéne lenni, hogy vétemény, vagy
vevény.
És a vevény az létezik is.
Pontosan.
Vagy, igen, létezett ma már csak abban, hogy feladó vevény.
Megtérti vevény.
Megtérti vevény.
Pontosan.
Igen. Na most a vevény is együtt létezett a vénnyel, és igen, aztán valahogy a vény igen. kerekedett felül. Igen. Ugyanúgy egyébként a tény, meg a lény, meg igen, ezek is többféle igen. alakban léteztek.
Ez a latin receptnek a magyarosítása, ugye a patikus írja.
Akkor miért nem kapmány? Vagy?
Hát mert hogy te hogy veszem, te végy. Itt nem a kapni.
Recipe?
Igen. A recipe... Az orvos azt üzeni a patikusnak, hogy végy 5 gram kinint, és nem tudom micsodát, és készítsd el. Tehát ugye eredetileg az valóban, mint az ételre, ma is mondjuk, hogy recept.
Azt hittem, hogy azért recept, mert én kaptam az orvostól.
Nem, hanem azért, mert hogy te vedd le a polcodról, te patikus, ezt meg azt meg amaz, és készítsd el. És ezért kitalálták, hogy hát ne recept legyen, hanem hát eredetileg vevény, és aztán hát valahogy lerövidül csak arra, hogy vény.
Jó, hát volt egy ennyi képzőse régen egyébként a magyarban, és talán azt is használták a nyelvújítók.
Hátrány, de hát ez nagyon... előny.
Azt hiszem, igen. Ezek is nyelvújításkorja.
Igen.
A vény tényleg furcsa, vény, lény, tény, hogy ilyen nagyon rövidek, és
igen,
hogy...
Igen.
De tulajdonképpen jó, praktikus.
A ténynek is tevénynek kéne lennie, hiszen a tevés, a tevőlegesből származik.
Meg a tétemény, ugye, az a ományemény képzős, azt sem teménynek hívták, vagy ként alkották meg a nyelvújítók, hanem téteményként. Jó tétemény, rossz tétemény.
Használják még a vény szót? Igen, azt hiszem, ugye a hivatalos használatban.
Ez van rányomtatva szerintem a receptekre.
Igen.
Tehát a hivatalos elnevezése az szerintem vény.
Igen.
Jó, hát akkor a következő alkalommal ezek szerint nőnapi műsor lesz jövő héten, meg továbbra is várjuk a hallgatói kérdéseket, és elbúcsúzunk most egy hétre a hallgatóinktól. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.